A stúdióban pedig Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
GDP rangsorról fogunk beszélni, amiben hát van egy tippem, hogy nem áll túl jól Magyarország, de ezt majd elmondod, Európai Uniós rangsort hoztak ki, és hát nyilván van egyfajta kilábalás az euróvezetben, de nálunk, mint hogyha ez váratna magára. Hogyha 27 tagállamot nézzük az Európai Unióban összességében, akkor hogy állunk?
Ha nézzük akkor a bontást, jó? Tehát tegnap jelentek meg az euróövezeti részletes adatok, a felülvizsgált, tehát a második becslésben az adatok, és ezek egy 0,1, tehát egészen minimális, de visszaesést mutatnak, negyedéves szinten, tehát itt az első negyedévről beszélünk, és tavaly az utolsó negyedév is mínuszos volt, tehát itt most gyakorlatilag elmondható, hogy az euróövezet technikai recesszióban van, de még egyszer mondom, ez 0,1%-os, tehát nagyon kismértékű recesszió. Ha éves szinten nézem, tehát nem negyedéves összehasonlításban, hanem az első negyedévet hasonlítom össze a tavalyi év ugyanilyen időszakával, akkor viszont 1%-os a növekedés, mind az Európai Unióban, mind pedig az euróövezetben. Tehát összességében a nagy gazdaságokat megnézzük, a négy nagy gazdaságot, akkor a németek teljesítenek a vártnál sokkal rosszabbul, tehát éves szinten a németek 0%-on állnak, tehát stagnálnak. Ha negyedéves összehasonlítást nézünk, akkor pedig 0,5%-kal visszaesett a német gazdaság, tehát tulajdonképpen ez a mínusz 0,1, ez főleg a német gazdaságnak köszönhető. A franciák éves szinten 0,9-del növekedtek, az olaszok 1,8-al növekedtek, és a spanyolok nagyon jól teljesítettek, 3,8%-os növekedést hoztak össze az első negyedévben, téves összehasonlításról beszélek, és akkor nézzük, hogy kik azok, akik gyengébben szerepeltek. Itt a nem meglepetésre két balti ország van benne a mezőnyben. Észtek vitték, ugye, tehát ők több mint 3%-os visszaesést láthatunk az észteknél, Litvániában is, Magyarországon is, tehát mi ugye hátulról ugye a harmadik, negyedik helyen állunk, és érdekes módon ugye negyedéves összehasonlításban a németeknél is, és a hollandoknál is visszaesés volt.
Mit lehet egyébként tapasztalni, ha már itt a baltiakat említetted, minél közelebb van valaki, egy ország az orosz-ukrán háborúhoz, annál nagyobb mértékű a visszaesés, mert kevesebb befektetés megy oda, problémák vannak, akár energiaellátással, tehát hogy máshonnan kell megoldani, vagy mi az, ami adott esetben pont a baltiakat sújtja, meg hát akár Magyarországot is, bár ahogy nézem a rangsort, a lengyelek például, mintha más kategóriát képviselnének.
Igen, tehát nézzük akkor az okokat. Ugye mondtam, hogy a legnagyobb visszaesést Észtországban, Litvániában, Magyarországon és Németországban regisztrálták éves szinten, és negyedéves szinten is majdnem ugyanez a rangsor, de negyedéves szinten még ott vannak a hollandok is. És ennek én két fő okot látok, az egyik nyilvánvalóan az energiaáraknak az elszabadulása, és ahol nagyobb energiaigényű, energiaintenzív szektorokról beszélhetünk, ott ezeket a termelési folyamatokat visszavették, ez teljesen jól látszódik a GDP-n. A másik ugye nálunk különösképpen az inflációnak az elszabadulása. Nálunk most ugye 21,5%-os volt az infláció májusban, reméljük, hogy ez még lejjebb fog menni majd júniusra, és az év második felében egyre gyorsabban fog csökkenni az infláció, de ez a magas infláció ugye az euróvezetben 6,1% volt májusban. Látszódik, hogy ez a 6,1%, ugye euróvezetről beszélünk, ez még mindig nagyon magas. A háztartások jelentősen visszafogták a kiadásaikat, és a beruházások is visszaestek. Nyilván az Európai Központi Bank kamatot emelt. Most a jövő héten, hogy meglátjuk, hogy tovább emeli a kamatokat, valószínűleg tovább fogja emelni. Ez ugye a beruházási kedvet visszafogja, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a GDP.
Nálunk gondolom a többszörös infláció, illetve hát a lakossági kereslet visszaesés, ami még erre rátesz egy lapáttal.
Igen, összehasonlítottuk. Először egy gyors régiós rangsort szeretnék mutatni, az előző kérdésedre válaszolva. Romániában, Románia elég közel esik a háborúhoz, 2,8% volt az éves GDP növekedés az első negyed évben. Szlovákiában 1%, Szlovéniában 0,7, Lengyelországban 0, tehát éves alapon számítva, negyedéves alapon majdnem 4%-kal növekedtek. Csehországban és Magyarországon viszont recesszió van. És akkor nézzük azt, hogy mennyiben térünk mi el az Európai Uniós átlagtól. Nálunk sokkal nagyobb mértékben esett vissza a kiskereskedelem majdnem 10%-kal az első negyed évben, ami nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy miközben nálunk 21,5% az infláció, májusban, ugye, úgy 6,1 volt az euróövezetben. Nálunk az ipari termelés 4,3%-kal esett vissza az első negyed évben. Az Európai Unió többi részén ez 0,5%, tehát 0,5% alatti csökkenés. A beruházások nálunk majdnem 3%-kal estek vissza. Ugyanakkor, amiben jobbak vagyunk, az export, ami majdnem 8%-kal emelkedett. És azért ez mindenképpen egy kiemelendő dolog, illetve az import is növekedett az első negyed évben majdnem 4%-kal. Tehát ebben a kettőben jobb a magyar gazdaság, és hát itt látszik azért ez a kis nyitott gazdaságnak mindig, amit el szoktunk mondani, hogy előnye a hátrány az előnye, hogy ugye ilyenkor az import, az export tud növekedni, az ki tudja húzni a gazdaság többi részét a bajból, de hát azért most ezzel a mínusz 1,1%-os GDP növekedéssel, ami ugye az első negyed évben, amit regisztráltak az első negyed évben, azzal itt hát az utolsó ötben vagyunk benne.
Ez az 1,1%-os gazdasági visszaesés, ez lehetne kevesebb, vagy akár pár 10%-os emelkedés is összejöhetne, hogyha lennének uniós pénzek? Tehát mondjuk például az beruházási szempontból legalább a beruházás visszaesését tudta volna tompítani. Persze tudom, hogy nincs ha, de mondjuk ez úgy nagyjából megsatszolható, hogy a pénzek normális áramlása esetén azért jobb lenne a helyzet?
Hát induljunk ki az adatokból, mert itt ugye van ennek egy politikai része, ebben nem kívánok egyáltalán állást foglalni, ez egy politikai vita. Nyilván, amit a számok mutatnak, és ez csak gazdasági kérdés, ugye az első negyed évben majdnem 3%-kal estek vissza itthon a beruházások, és ebben nyilvánvalóan benne van a magas kamatkörnyezet miatti alacsonyabb hitelfelvétel, és benne van az állami beruházásoknak a visszafogása is. Az állami beruházások visszafogásában és a vállalati hitelezés és vállalatoknál az uniós pénzek, hogy nem érkeznek meg, és elhalasztják a beruházásokat, ez nyilván látszódik nem csak a beruházás, hanem a GDP mutatón is. Amit lehet látni a számokban, hogy amik érkeznek uniós pénzek, azok még az előző 7 éves keret terhére érkeznek, ugye az utólagos elszámolás miatt. Tehát még nem érezzük azt, hogyha nincs egyáltalán uniós pénz, és még így is majdnem 3%-kal esett vissza a beruházás. Mi lesz, hogyha egyáltalán nem tudunk kiírni új pályázatokat, és ez ugye az utófinanszírozás miatt, ez mindig késve érzékelődik, érzékelhető ennek a hatása. És amit ugye az Európai Bizottságtól mi lekértük, hogy milyen mérlegünk volt az elmúlt 5-6 évben, és átlagosan egy 4,5-5 milliárd euró érkezett be, az volt az egyenleg, nek a plusz része, tehát ugye nyilván van az uniós befizetés, és van amennyit kapunk, és az egyenleg ez évente 4,5-5 milliárd euró volt, ami azért megközelítőleg 2000 milliárd forint, és ez a 2000 milliárd forintos forrás, ez bizony, akárhogy is nézzük, osztunk, szorzunk, ez nagyon hiányzik a gazdaságból, tehát lehet mondani, hogy ez FDI-jal, tehát működő külföldi tőkével lehet pótolni. Lehet pótolni részben hazai támogatott hitelekkel, ez igaz. Viszont én egy kicsit ott tartom furcsának az érvelést, hogy hát egy idő után nekünk hozzá kell szoknunk az uniós pénzeknek a hiányára, mert majd úgyis annyira fejlettek leszünk, hogy majd nem szorulunk rá erre a pénzre. Hát azért ez még egy kicsit odébb van, És ezt hívja az angol wishful thinkingnek, ugye?
Tehát vágy alapú gondolkodás.
Vágy alapú gondolkodás, igen. Tehát azért még nem ott tartunk, hogy főleg, hogyha régiós lebontásban nézzük, és hogyha közepes méretű régiók lebontását nézzük, akkor meg még rosszabbul néz ki a helyzet. Tehát Magyarországon még nagyon sok olyan régió van, a 7-ből 6, amelyik kohéziós támogatásra rászorul. Tehát azért egyelőre még ugye az uniós átlagot nem ért el a 7-ből 6 régió, úgyhogy ezeknek még járnak források, és még valószínűleg egy jó ideig fognak járni. De legyen így, ne szoruljunk rá az uniós forrásokra, sőt, legyünk nettó befizetők, és akkor utolértük Ausztriát.
Hát az nagyszerű lenne, de szerintem ez még nagyon-nagyon-nagyon odébb van. Említetted azt, hogy működő tőke beáramlás, említetted azt, hogy akár állami hitelprogramok, de hát azért egy-egy nagy bejelentésnél mindig látja az ember, egyrészt az állami hitelprogramoknál nyilván az állampapír kibocsátással jár, előbb-utóbb adófizetői hozzájárulással, mindegy, hogy számolják el, de ezzel jár. Másrészt a működőtőke is sokszor úgy tud bejönni, ha van mellé magyar állami támogatás. Nagyon sokszor, amikor egy-egy nagy beruházást bejelentenek, akkor mindig hozzáteszi az aktuális miniszter a képhez, bejelenti, hogy ehhez mennyivel járult hozzá a magyar kormány, ami persze lehet, hogy összességében majd valamikorra megtérül, de az elején kell ezeket a pénzeket betenni. Hogy lehetne ez jobb, vagy körülbelül ugyanolyan, mint az uniós forrás, ami elméletileg plusz?
Hát igen, ez egy jó kérdés, mert hogyha megnézzük az egyenleget, ugye most itt a kínai gyáraknál is láthattuk, hogy a kínaiak nem csak úgy jönnek be ide, hanem sok tényezős ez a dolog, ennek egy tényezője az állami támogatás. És az, hogy ki mennyit, milyen beruházásokat eszközöl Magyarországon, annak csak egyetlen egy része az állami támogatás. Nagyon sokat számít az adókörnyezet, az infrastruktúrális környezet, ugye az energia, ivóvíz és a többi. Tehát ezek mind jó adottságok itt Magyarországon, különösen a 9%-os társasági jövedelemadóval. Tehát ezzel a gondolkodással, hogy majd jön a külföldi működőtőke, ennek van alapja. Tehát ennek jó alapja van, hogy jön a külföldi működőtőke. Ezért is csökkentették ennyire a társasági adókulcsot. Tehát ezek jó irányok, nagyon jó irányok, még akkor is, hogyha az elején tényleg valóban kell állami forrást adni ehhez az egészhez. Viszont az uniós források, azért ne felejtsük el, hogy nem csak az ilyen típusú beruházásokra vannak, hanem vannak társadalmi programok is, és akkor direkt nem akarom, tehát az oktatás az egy fontos része ennek. Ugye egyetemi kutatásfejlesztési projekteknél is nagyon sokat számítanak az uniós források, turisztikai fejlesztéseknél nagyon sokat számítanak, és akkor a kis és közepes vállalkozások rengeteg GINOP támogatást kaptak például korábban, tehát hogy ezek igenis, hogy számítanak, még akkor is, hogyha egy részüket bizony nem elég hatékonyan használták föl, de ez azt hiszem, hogy egész Európában így van, tehát nem csak nálunk van rossz hatékonysággal elköltött lombkoronasétányos uniós pénz elköltés, de ezzel azért nem lehet azt mondani, hogy ez az egészre rátesszük ezt a bélyeget. És Navracsics Tibor, nem is tudom, a napokban nyilatkozott, hogy milyen jó felhasználó volt Magyarország. Az uniós keretnek a 86%-át kimerítettük, ami egy kifejezetten jó szám. Tehát azt hiszem, hogy ebben az első ötben benne vagyunk ezzel az adattal. Tehát jó felhasználónak számít Magyarország. Ez azt jelenti, hogy igény van rá, és jó értelmes projektekre el is tudjuk költeni, még akkor is, hogy a sajtó néha ezeket az elhibázott beruházásokat veszi górcső alá, de azért nézzük meg, hogy egy csomó minden uniós fejlesztésből mennyi minden tudott fejlődni és épülni.
Szabó Annát, a növekedés.hu vezető szerkesztőjét hallották, 10 óra után a hírösszefoglalót követően folytatjuk majd.